kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.
Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A mai világban a sűrűsödő bizonytalanság és a válságok miatt sokan nem is a jövőtől félnek igazán, hanem attól, hogy nem alakítható, nem formálható a jövő, hogy kiszolgáltatottá és tehetetlenné válunk. A folyamatos innen-onnan informáltság, a krízisek sokasága és a cselekvési lehetőségek beszűkülése könnyen reménytelenségbe fordul, amikor a jövő már nem ígéret, hanem teher. Vagyis a kérdés már nem is az, hogy hogyan lehetünk optimistábbak, hanem az, hogy tehetünk-e bármit is, vagyis hogyan maradhatunk válaszkészek egy sötétnek érzett világban. Mit jelent ma remény nélkül felelősen élni, dönteni és cselekedni egy bizonytalan jövő felé? Erről beszélgetünk Maier Máté pszichológus, pár- és családterapeutával és Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanítóval. Krasznahorkai Lászlót az irodalmi Nobel-díj kapcsán a közép-európai apokalipszis mesterének nevezték a méltatásokban, és ahogy olvashattuk, írói nagyságát az adja, hogy sikerült ötvöznie az illúzióktól teljesen mentes, az ember által teremtett rendíthetetlenségen átlátó művészi tekintetet az irodalom erejébe vetett hittel. Nagyon szép a kép, de egyben nagyon lehangoló is. De ahogy Anders Olsson, az Irodalmi Nobel Bizottság elnöke mondta, úgy tűnik, hogy nem veszett el mégsem minden remény ebben a sötét világban, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan vagy mikor fog előbukkanni. Na hát beszélgessünk akkor a reményről, meg arról, ami jelenleg körülvesz minket, illetve ami bennünk zajlik. Találkoztam egy új kifejezéssel, ez pedig a herofóbia, fogalmam nincs, hogy kell ejteni, mert ez egy új szó lehet, és nem görög eredetű valószínűleg. Angolul cserofóbiának mondják, mivel CH-val írják az olaszok kerofóbiának, a görögök meg herofóbiának. Mi is ez?
Hát ez a boldogság érzésétől való félelem. Igen, ez egy nagyon érdekes tendencia, kulturális korszakokat lehet ezzel jellemezni, hogy az embereknek úgymond a boldogság vágya az mennyire erős, illetve egy kultúrának mennyire célja az, hogy a benne élők ugye boldognak érezzék magukat. Szinte köztudomású, hogy Bhutánban nagyon sokáig az állampolitikát, ugye egy úgynevezett boldogságindex mérése határozta meg, ott nem a GDP javítására törekedtek, hanem az emberek boldogságának a mértéke volt a gazdasági döntések alapja. És hát nagyon-nagyon-nagyon sokáig például azért nem fejlesztettek infrastruktúrát Bhutánban, és nem építettek utakat, vasúthálózatot, ilyesmit, mert úgy gondolták, hogy ettől nem lesznek boldogabbak az emberek, hogy autókon járnak, vagy vonatokkal utazhatnak, hanem a gyaloglás az egészséges, az alatt van idő beszélgetni, az a társas interakciókat erősíti, jobban összetartanak az emberek, és konkrétan emiatt nem fejlesztettek infrastruktúrát. Na de hát ugye azért ott is az új generáció érdekes módon a kényelmet egy idő után fontosabbnak tartotta, mint a boldogságot, és hát ugye az elmúlt 10 évben a vége az lett, ha előre sietek, hogy megbuktatták a kormányzatot, hogy elkezdték modernizálni a kényelmi társadalom tükrére, ugye Bhutánt, és akkor elindultak ezek a kényelmi fejlesztések, aminek a végeredmény az volt, hogy az emberek nem boldogabbak lettek, hanem sokkal boldogtalanabbak.
Én 7-8 éve jártam, ott akkor már meglehetősen fejlett úthálózat volt, jó minőségi utakkal, és a városon arra panaszkodtak az idősebbek, hogy a fiatalok elkezdtek inni. Ami addig nem fordult elő, hogy együtt lerészegedjenek szórakozó helyeken, és hát ez valami borzalom.
Hát igen, tehát itt jön az, hogy milyen szemmel nézzünk például a modernizációra, vagy a kényelmi szolgáltatásokra, akár például a mobilitás kapcsán. Ha könnyű valahol gyorsan haladni, akkor az emberek gyorsan haladnak, nem állnak meg, nem találkoznak, nem beszélgetnek, elmennek egymás mellett. Tehát a modernizációnak és a mobilitás fejlődésének ez is egy úgymond társadalmi következmény, hogy elszakadnak az emberek egymástól. Tehát azt gondolnánk, hogy a távolságokat könnyebb így legyőzni, de nem, hogy közelebb hozna az embereket egymáshoz, például ez, hogy gyorsabb a közlekedés, hanem eltávolítja. Ha ezt most szociológiai szempontból nézzük, Akkor ugye ez egy nagyon érdekes kérdés például, hogy ez a gyorsuló társadalom, amiről korábbi adásokban is beszéltünk, hogy mindenki mindent gyorsan, rögtön, azonnal akar, és egy napban annyi mindent próbál belesűríteni, amit korábban egy hét alatt, vagy egy hónap alatt végzett el, hogy ez boldogabbá teszi az embereket, tehát hogy többet tesznek, több dolog történik velük, vagy pedig boldogtalanabbá. Tehát nagyon is aktuális ez a kérdés, mert ennek a boldogság érzésének ugye a kutatása az egy központi téma ma a pszichológiában is, hogy például az egészséges, úgymond embernek a boldogság érzet mennyire fontos, és mennyire elengedhetetlen része kéne, hogy legyen.
Azt látni kell, és ez szerintem egy fontos tételmondatunk is lehet nagyon sok adásra, hogy azokat a kényelem szerető fiatalokat, akik változást hoztak a rendszerbe, azt az a elvileg boldog világ termelte ki. Tehát ők abban nem voltak boldogok. Ők abban valamit hiányként éltek meg. Nekik az valahogy nem volt kielégítő az a világ. Nem biztos, hogy amit helyette teremtettek, abban jobban vannak. Ebben igazad lehet. De hogy ez fontos látnunk, hogy amikor azt gondoljuk, hogy nem tudom, egyre őrültebb a világ, vagy éppen most normalizálódik, ugye ezzel a két narratívával találkozom párhuzamosan. Szóval, hogy ez a változás, ezt az előtti világ termeli ki. A másik, hogy ez a boldogságtól való félelem, ezzel ilyen össztársadalmi szinten nem annyira tudok kapcsolódni, így nem találkozom a jelenséggel, de a rendelőben találkozom egyénileg. Elsősorban olyan családtörténeteknél, ahol valahogy azt tanítják meg az abban a családban fölnövőknek, hogy a tipikus létállapot az a veszély elhárítására való törekvés, az a készenléti állapot, az a kemény munka, és hogyha valaki jól van, akkor valójában az az igazán veszélyes dolog, mert akkor biztos elveszíti az éberségét, akkor valami szörnyűség fog vele történni.
Sírás lesz a vége.
Annak sírás lesz a vége, így van, ahogy egy gyakori, egyébként sok családban meglévő mondás tartja. Szóval azok az emberek szoktak félni a boldogságtól, akik ilyen családi háttérből jönnek, és meg is fogalmazzák egészen konkrétan, hogy miközben nagyon szeretne jól lenni, már végre, nagyon szeretne megnyugodni, vagy boldogságot érezni, vagy elégedettséget érezni, ez a jól lét, ez mindenkinek egy kicsit más jelent, de közben nagyon fél is ettől az állapottól, hogyha ezt sikerül elérni, akkor, na, akkor lesz aztán a legnagyobb tragédia. Sok minden érte az élettől, de egyszer boldog lesz, akkor biztos mindenki meghal körülötte, összeomlik az élete, elveszti az állását, az egzisztenciát. Tehát az a lehető legrosszabb, hogyha ő boldog lesz.
Te a személyes szintet emeled ki, én pedig azt az általános tapasztalatot, hogy valóban telepakolták az életünket, nem csak a családtagjaink, hanem a közbeszéd, a politikai szlogenek szintjén is, hogy mit tudom én, úgyis elcsalják a választásokat, majd jönnek az oroszok, majd elveszi a munkánkat a mesterséges intelligencia, szóval özönével jönnek az ilyen tételmondatok. Mi ennek az eredete, ez az állandó fenyegetettség, meg ellenségképgyártás szerintetek? Az osztrák elnök beszédét, újévi beszédét elolvastam a német fordításból, hát kicsattan a nyugalomtól, az optimizmustól, nem a hurrá optimizmustól, hanem a letisztult bizalom szól az ő hangján. Teljesen más, mint amihez szokva vagyunk itthon.
Hát igen, bár valószínűleg, hogyha az osztrák kampányt nézzük, hogy akkor miket mondtak, akkor azért már kicsit ismerősebben csengenek az üzenetek. Ott azért erősen a szélsőjobbra tolódás megtörtént, ami persze nem azonos mondjuk az itteni szélsőjobbal. Szóval, hogy a társadalom polarizáltsága, a félelemre való építés, elsősorban a választási kampányokban, ez egy trendszerű jelenség az egész nyugaton.
De hát a választási kampányokban, hát a nem váltó óvodások, meg Soros Brüsszel, az nálunk nem csak a kampány része.
Akkor volt igazán hangos.
Mégis oda kötném vissza, hogy ugye te Krasznahorkai Lászlót idézted az elején, hogy a közép-európai apokalipszis nagymestereként ugye kapta meg ezt az elismerést, hogy az kétségtelen, hogy ugye ebben a közép-európai régióban rengeteg társadalmi változás és különböző rendszerek folyamatos egymásra épülése és nagyon rövid idejű összeomlása következett. Olyan ütemben és olyan mértékben, amelyek 180 fokkal ugye ellentétei voltak egymásnak. Mondjuk egy magyarországi fasizmusra érkezett egy szovjet mintájú kommunizmus, és a kettő tényleg annyira ellentétes volt ideológiában, gondolkodásmódban, narrációban, formavilágában, mindenben, hogy az ember tényleg mint egy ilyen hambasi őrületet élt, mint a karneválban, hogy itt mindenki megőrült, kérem. Hát itt mindenki, ugye? Nem volt mibe kapaszkodni. Az embereknek ez egy ilyen bugócsiga, vagy ilyen pörgőcsiga őrületet eredményezett, és ebből ugye várta volna valaki valahogyan, hogy szépen lassan persze ez lendületet vesztett, lelassult, és akkor majd a rendszerváltással jön egy letisztulás, de ez ugye valóban azóta is várat magára. Sőt, nem csak, hogy csillapodott volna, hanem időnként valaki, mint ezt a búgócsikát még így megnyomja, és belepörget megint valami olyan őrült narratívát, aminek nincs valódi alapja, csak a félelemkeltésről, a megtévesztésről, az űrzavaros gondolatoknak a felerősítéséről, a felhangosításáról szól. Na most ugye azért nagyon fontos ebben, hogy nem azért mester, mert ez szépen ábrázolja, hanem azért, mert ebben meg tudja mutatni, hogy mi a művészet nyelvén, az irodalom nyelvén, mégis mi a józan hang. Ugye nem tudtam pontosan, igen, hogy hogy van az idézet, te az előbb olvastál, de hogy ez a józanság hangja, hogy hol van az az autonóm szellemi ember, aki ebben a örvénylő, kavargó, tulajdonképpen ideológiáknak a sodrásába mégis egy ilyen mozdulatlan tengelyhez tud igazodni, ami pedig benne van. Nos, ez azért tartom fontosnak ezt a gondolatot, mert ha tényleg történelmi távlatból legalább ezt a 60-70 évet nézzük, akkor csak káosz volt és zűrzavar. Tehát hogy nehéz lenne azt mondani, hogy külső tengelyhez lehetett igazodni. Vagy aki a külső tengelyhez igazodott, az pont azért vesztette el a stabilitását, mert az a külső tengely az rendszerint leomlott, vagy eltűnt, vagy máshova került. És az embert ez arra készteti, a valódi értelmes embert, hogy ne kívül keresse ezt a tengelyt, hanem ugye önmagában. Hát önmaga támasztékát kéne megtalálnia mindenkinek. Ami viszont már ugye a pszichológia oldaláról érdekes, hogy képes erre minden ember, vagy inkább valami külső erőre támaszkodik, szüksége van valamiféle külső támaszra. Mert ahhoz, hogy önmaga támasza legyen, ahhoz végig kell menni egy olyan önismereti úton, amit a legtöbb ember túl fáradtságosnak érez, és azért inkább úgy gondolja, hogy nem is indul el, mert könnyebb nekem egy zászlólengetővé válnom, és egy külső hatalmat éltetnem, mint hogy saját hatalmamat keressem.
Közvetőleg mondom, hogy Krasznahorkij ugye szerintem az elmúlt 25 évben legalább, de lehet, hogy korábban kezdte ezt a vándorló életmódot, hogy rengeteg országban, Japántól kezdve még Németország és Magyarország talán az a két viszonylag stabilnak mondható hely, ahol időről időre megjelenik, de hát tulajdonképpen nem is lehet neki csak belső tengelye.
Igen.
Hogyha ezt az életformát, ezt a vándorló életformát választotta, de lehet, hogy ez egy önként vállalt küldetés is.
És ez szerintem fontos, mert valóban így igaz, hogy annak a fölismerése, hogy minden ember saját világának a tengelye, és ennek a felelősségét nem tudja áthelyezni másra, tehát beleértve a saját boldogságát is, hogy én helyezhetem ezt ki egy élettársra, egy politikai vezetésre, egy gazdasági hatalomra, és azt mondom, hogy majd ők fognak engem boldoggá tenni, ez biztos, hogy nem fog sikerülni. És akkor szerintem erről érdemes igazán beszélni, hogy azért félünk ettől a boldogságtól, vagy azért nem hiszünk benne, hogy boldogak lehetünk, mert azt látjuk, hogy ezek a külső erők, ezek sose tudják kielégítő módon a boldogság forrása a szerepét betölteni. Nem tudok annyi szeretetet kapni egy házastársal, egy élettárstól, egy párkapcsolattól, egy szülői kapcsolattól, bármilyen kapcsolattól, legyen egy társadalmi közeg, barátoktól, kollégáktól, a társadalomtól, magától, ami nekem elegendő lenne, mint elismerés, mint külső erőforrás. És akkor azt mondom, hogy hát nem is létezik ez a boldogság, mert mindig kívülről vártam ennek a forrását. Valaki nem kívülről várja, hanem tényleg rájön arra, hogy de hát ez tényleg nem ott keresendő, hanem magamban. Na akkor ezt a tengelyt viszont oda viszi, hova akarja.
Milyen nehéz ezt a tengelyt megtalálni. Na, mit jelent az a mondat szerintetek, amit én elég sokszor hallottam régebben is, bár meglepődtem azon, hogy Máté azt mondta az adás előtt, hogy számára ez a kifejezés új, hogy a tudat azzá válik, amivel érintkezik. Ez számomra egy nagyon világos és érthető gondolat, de akkor ezek szerint mégsem olyan egyértelmű.
Egy fogózkodót adnék hozzá, hogy ez egyébként egy a buddhista filozófiában egy gyakran idézett mondat. Én Tarab Tulku nevezetű tibeti tanítótól hallottam először, de arra vonatkozik, amit itt a vélemény buborékok kapcsán már egyszer beszéltünk, hogy például aki vagyok egy közösségi média fogyasztó, és ugye ezek az algoritmusok figyelik azt, hogy te milyen típusú tartalmakon idézel, egy idő után már csak ezekkel etetnek téged. Úgyis hívják ezeket a newsfeed, hogy eteti a hír magát. És ilyen hírmorzsákkal mindig ellátnak téged, és minél inkább érzi azt, hogy mi ízlik neked, akkor olyanokat fogadni. És egy idő után a te tudatodba már nem érkezik más jellegű információ, vagy más típusú információ, mint az, amivel érintkezik. És akkor innentől kezdve az a világkép, ami ezekre az információmorzsákra ugye épít, kialakítja a te gondolkodásmódodnak azt a színezetét, amin keresztül ugye a világot fogod látni.
Tehát, hogy nem arról van szó, hogy lemásolja a tudat a dolgokat, hanem, hogy mindig valamilyen viszonyban van. Tehát, hogy a tudatnak a módját, az állapotát az alakítja, amivel kapcsolatba kerül.
Így van, így van.
Hívjuk segítségül, vagy legalábbis szerintem segítség lehet a fenomenológiát, ugye ez egy modern filozófiai irányzat és módszer, mert szerintem sokat megértett ebből a gondolatból. Most nagyon óvatosak leszünk, hogy világosak legyünk is érthetőek, mert szerintem nagyon jól ragadja meg ezt a jelenséget.
Még talán annyit tennék oda, hogy lehozzuk ezt a hétköznapi megértés szintjére, hogy én most karácsonyra kaptam egy új mobiltelefont. Például előző telefonom ezt nem csinálta, ez már csinálja, hogy ha akarom, ha nem, valószínűleg valami rosszul lett telepítve, minden reggel feldob nekem híreket. Amikor bekapcsolom, akkor egyből a híreknél nyílik meg. Nincs is egy hónapja birtokomba. Ugye már azokat a típusú híreket adja elém minden reggel, amelyeket tudja, hogy én el fogom olvasni. Vagy legalábbis az érdeklődésemre számíthat. És ez részben hasznos, mert egyébként valóban érdekel az, amit megmutat, és nem kell keresgélnem, hanem egy kéztárcán kapnak. Csak ez pontosan olyan már, ugye ezt sokszor beszéltünk, amikor bemegy az ember egy étterembe, és nem azt rendelem, amit én igazán akarok, hanem azt, ami a menün ott van maga mellett. És akkor elhitetik velem, hogy ebből kell választanom, ami ott van. És hogy visszatérek a fenomenológiára, tehát hogy van, aki valószínűleg egy ilyen hírfolyamból a rossz híreket válogatja ki. Ki halt meg, hol halt meg, milyen katasztrófák történnek, hol háborúznak, hol van háborús konfliktus, stb. Egy ilyen rossz hírfolyam, és egy idő után csak az fog a szem elé kerülni. És ugye a fenomén, tehát a jelenség, ami megjelenik így a világról, amin keresztül, ugye a tudat azzá válik, amivel érintkezik, egy hamis képet fog festeni, mert csak azt fogja látni, hogy hát ebben a világban csak szörnyűségek van, hiszen minden nap ezt látom, minden nap ezt látom.
Amit és ahogyan megtapasztalunk, az visszahat arra, ahogyan vagyunk mi magunk a Igen. világban, tehát, hogy nincs tárgy nélküli tudatállapotunk, azzá válik, arra hangolódik rá a tudatunk, amivel foglalkozik. Igen. Tehát mit tudom én, hogyha valaki tartós fenyegetettségben él, akkor a világ is fenyegető számára. Ha valaki alkotásban él, akkor a világ pezsgő és tele van lehetőségekkel. Ha valaki pusztán a hasznosság szerint él, haszonelvű, neki minden eszközzé válik a világban. Ezt jelenti körülbelül.
Így van.
És igazából mindenki csak részigazságokat lát. Tehát aki a világ szörnyűségeit látja, ő se feltétlenül látja rosszul, az a baj, hogy a többit nem látja. Aki csak a hasznosságot nézi, ő se feltétlenül látja rosszul, csak nagyon sok minden nem lát. Amikor ilyen politikai véleménybuborékokról beszélgetünk, azok pont azt jelentik a valóságban, hogy teljesen más az a kép, amit az egyik véleménybuborékban lévő, és a másik, vagy a harmadik, vagy a negyedikben lévő lát a világból. És ezért a nem saját véleménybuborékban lévő embereknek a cselekedeteit se értjük. Ja. Hát hogy lehet, hogy azok választják meg a Trumpot, akik gazdaságilag rosszul járnak vele? Hát úgy, hogy ők nem ezt nézik, ők nem ezért választották meg, hanem mert ő véd meg a migránsoktól. Meg ő az, aki lemeri bontani az addigi rendszernek az álságosságait, aki nem politikailag korrekt, aki szabadon mer beszélni, aki fölmeri rúgni az addigi, magunk úgy látjuk, hogy gúzsba kötő szabályokat. Ezért választják meg, és emellett másodlagos, hogy egyébként ők személyesen amúgy rosszul járnak vele. Lehet, hogy azt nem is hiszik el, vagy nem is látják, de mindesetre nem azt nézik, nem az a fontos szempont. Ezért tűnhet úgy, hogy a másik az valami teljesen irracionális módon viselkedik, nem is értjük, hogy ő mit csinál. De egy pillanatban még kapcsolódnék az a történet példához, amit hoztál, Bence, az előbb egy pár perce, ugye erről a sok rendszerváltásra az elmúlt 70 évben, ugye 5 számszerűen 5 rendszerváltás történt. Mondtad, hogy a Rákosi korszak nem következett az addigiakból. Úgy nem, hogy a társadalom belső folyamataiból direktben nem következett, de az következett, hogy az addigi
társadalmi folyamatok, ugye a Trianon felülvizsgálata, és aztán akkor a II. Világháborúba való bekapcsolódás, és annak az elvesztése, az elvitt oda, hogy akkor jött a szovjet megszállás. Ugye itt ez az államszocializmus, az valójában mindig csak egy igazolása volt a orosz megszállásnak. Tehát, hogy ezt mondjuk ki, itt nem szocializmus volt, itt orosz megszállás volt, mint ahogy előtte meg német megszállás volt, és annak volt egy ideológiai igazolása, a nyilas rendszer. És ugye a társadalmi folyamatokból nem következett maga a Rákosi rendszer, de az következett, hogy jön ott egy törés, mert elveszítjük a háborút. Ugye erre jön az 56 válaszként, hogy az nem egy integráns része. És mondasz, hogy végig csak káosz volt, de ez nem igaz. Mert utána jön egy másik ideológiai keretezés, a kádári, amikor jön a 60-as évek, ugye előtte van egy megtorlás, de aztán a 60-as években jön a kádári konszolidáció. És ott jön a káoszból egy ilyen megnyugvás, aztán jön a rendszerváltásnak a káosza, annak is van egy konszolidációja, mind a kettőnek egyébként sok vesztese van, csak mások a vesztesei. Aztán jön a Fülke forradalomnak a 5. rendszerváltása, és annak is jön a konszolidációja, és mindegyiknek vannak nyertesei és vesztesei. Az első kettőnek nem volt konszolidációja, de a többi háromnak már igen.
Igen, így van. Én csak arra az idézetre akartam, hogy talán ez az apokalipszis, közép-európai apokalipszis mire ott. A fenomenológiára visszatérve annyit akartam mondani, hogy ugye azért elképesztően erős most ez az információs háború, mert maga ez a szó, hogy fenomén, és a fenomenológiai magyarázatról beszélünk, csak annyit jelent, hogy jelenség. Abban meg benne van az, hogy megjelenik valami valahol, hát nagyon nem mindegy, hogy hol jelenik meg. Ugyanaz a hír, ezen a portálon, ebben a céljárásban, egy másik portálon, egy másik céljárásban jelenik meg, a tények, mondhatjuk, hogy ugyanazok, az információ tartalom ugyanaz, ideális esetben, de már például az érzelmi, ugye az teljesen más, hogy ez pozitívnak, vagy negatív hírként mutatják be előrevívőnek, vagy hátráltatónak. És megint az tehát, hogy ki mit fogyaszt, ugye térjünk ide-vissza gyakorlati szintre, hogy a tudat azzá válik, amivel találkozik, hogy azért lesz egy idő után nagyon nehéz találkoztatni ugye a különböző irányból érkező embereket egymással, mert annyira ellentétes és egymással szembeállított magyarázatok, világmagyarázatok vannak a végén, amelyek persze mesterkéltek, és itt jön talán a legfontosabb, hogy felismerje valaki, hogy hát ha akarja, hanem bármilyen információt fogyaszt, az valószínűleg már egy manipulált információ, az már valamilyen irányba lett állítva, pusztán a bemutatás által. Hogy ugye az igazi értelmes ember, és ezért nem értelmiségének hívom, mert ennél többről van szó, amikor arról beszélünk, hogy értelem, az próbál ezen felül emelkedni. És megnézni azt, hogy rendben, oké, most látom, hogy ha ebből az irányból nézem, akkor ilyennek látszik, na de mi van ott a másik oldalon, amikor ezt tükrözve látom egy másik irányba. És akkor nagyon gyakran rájövünk, hogy ezek a tükrök torzítanak. És ha már valaki ideig eljött, hogy egyetlen nincs tisztánlátás, csak torz képek vannak, vagy részigazságok, vagy részfelismerések, az is adhat egy megnyugvást. Tudom, hogy ez furán hangzik, de az adja a megnyugvást, hogy tulajdonképpen mindenki tévedésben él valószínűleg a dolgok végső igazságát.
Igen. Erről beszéltünk reggel, hogy ha az, amit most Trump csinált Venezuelában, ha az Obama csinálja, akkor tök más erkölcsi igen, megítélés olyan. Alá kerül. Igen. És akkor ezt kezdtük mondogatni, hogy vajon miért, és hát ugye az oda jutott a többség ki, hogy hát mert a Trump megbízhatatlan, és nem lehet tudni, hogy holnap mit fog fröcsögni, meg mit fog lépni. Igen. De szerintem ennél mélyebb oka van annak, hogy egyiktől miért fogadjuk el az igazságbajnokaként, a másiktól meg miért nem fogadnánk.
Nem biztos, hogy Obama más indokokra hivatkozott volna, nem a narkoterrorizmusra, hanem mondjuk az emberi jogok megsértésére, és akkor azért kell eltávolítani ezt a csúnya Madurót, és hát ha már oda mentünk, akkor egy kis olajat azért csak kitermelünk már mi is, mert hát mégiscsak ettől nő Amerika gazdasága, és az ugye mindenkinek jó, mert mi vagyunk a jó fiúk. Igen, szóval, hogy most, amikor ugye azt mondjuk, hogy hát úristen, hát itt megőrül a világ, hát Amerika külpolitikában nagyon sok tekintetben ugyanazt csinált, amit most is. Csak most elkezdett a szövetségeseivel is úgy bánni, mint eddig az ellenségeivel. Ez egy új dolog, de eddig is volt egy csomó mindenki, akivel úgy bánt, mint most. Hát a közel-kelet politikát, ha megnézzük az USA-nak az elmúlt évtizedekben, hát az emberjogi vagy nemzetközi jog szempontból, hát ez borzasztóan rossz.
Behozok egy másik fogalmat, és azért emlegettem a fenomenológiát, mert Martin Heidegger volt az egyik oszlopos embere, és ez pedig a hangoltság fogalma, amit jó lenne, ha körbejárnánk és megértenénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent, mert ebből úgy érzem legalábbis, hogy sok minden megérthető a mai működésünkre vonatkozóan. Tehát Heideggernél a hangoltság ugye egy alapvető létmód. Nem egy érzelmi állapot, nem egy hangulat, hanem az, hogy hogyan vagyunk a világban. Tehát, hogy miként tárul föl számunkra a világ. Ezt jelenti. Tehát, hogy ez egy nem kontrollált állapot. Még a megismerés és az értelmezés előtti állapot.
Igen. Mint filozófus, és hagy erősítsek annyira rá, hogy igen, ez egy létállapotot jelent, és például a buddhista filozófiában is különböző létállapotokat különböztetnek meg. A legkönnyebben megérthető az például egy állati létállapot, meg egy emberi létállapot, hogy abban a között mi a különbség. Ebben a buddhizmus viszonylag dogmatikus választ ad, mert azt mondja, hogy az állatvilágot, nem biztos, hogy igaz, még egyszer mondom, ez egy dogmatikus megfogalmazás, a félelem, a haragvás és az egymással való folyamatos versengés határozza meg, a túlélésért való küzdelem. Ez lenne az állati létállapot. Hát, hogy tényleg minden állat így éle, azt csak az állatok tudnák megmondani. De azért valóban, ha megnézzük az állati viselkedés alapjait, ott tényleg, legalábbis aki prédaállat, az biztos, hogy oson szimat fél, tehát hogy ezt szokták parodizálni, hogy ebbe a félelembe él, hogy jaj, el ne kapják, meg ne egyék, aki predátor, az valószínűleg a versengésből, hogy nem tudom, elkapja, megegye, stb. Kérdés, hogy az ember, ha az állatoknak ez a létállapota, a versengés, a félelem, stb., az embereknek mi az? És ebből a buddhizmus nagyon emelkedett emberképet fest le, mert azt mondja, hogy szembe az állatokkal, az emberekre nem igaz, hogy ez a jellemző. Nem a félelem, a szorongás, a versengés, hanem ellenkezőleg az együttműködés és az együttérzés lenne az alap létállapot. És az, hogy mi nem ezt éljük meg, nem az együttműködést és az egymás támogatását, az egy létfelejtés, az egy ugye heideggeri fogalommal, hogy elfelejtettük azt, hogy ez lenne az ember úgymond alap állapota. Hogy bízunk egymásba, hogy együttműködjünk, mert ez tette sikeressé ezt a fajt, és ez már teljesen etológikus, hogy tudtunk együttműködni, hogy tudtunk egymásba bízni, hogy nem egymással versengtünk, nem megenni akartunk egymást, hanem együttműködően, egy szeretetteljes együttérzéssel támogatni egymást. Ez a heideggeri filozófiának egy nagyon fontos gondolata, hogy vissza tudunk emlékezni erre az eredeti létállapotunkra, és hogyha igen, az micsoda. Még Heidegger nem volt ebben nagyon optimista, hogy vissza tudunk erre az eredeti létállapotunkra emlékezni, mert ha már hangoltságnak hívja ő is, elhangolódtunk menet közben.
Igen, de még közövetőleg hadd mondjam, ugye, hogy a hangoltságnak, ugye ennek az egésznek az lenne a funkciója, hogy megnyissa számunkra a világot. Tehát, hogy nyomasztónak, közömbösnek, otthonosnak vagy idegennek éljük meg magunkat, de ez rámutat arra, hogy mi az, ami fontos számunkra, mi az, ami számít, mi az, ami veszélyes, mi az, ami érdektelen, és meghatározza az önmagunkhoz való viszonyunkat is. Tehát ez nagyon fontos mutató lenne, ha nem felejtettük volna el ezt az alapállapotot.
Igen.
Szerintem történelmileg nem teljesen pontos, mert hogy az emberre, hogyha mai tudásunk szerint nézzünk az emberi történelemre, akkor azért két egymással egyébként élesen szemben álló társas viszonyulás volt jellemző. Csoporton belül az, amit mondasz, az együttműködés, a támogatás, a csoportok között pedig a versengés. Mind a kettő jelen van mind a mai napig is. Kár lenne bármelyiket is eltagadni, és kár lenne bármelyiket is patologizálni, vagy morálisan elítélni. Mind a kettőre van szükségünk.
Tehát nem érzed azt a hangsúlyeltolódást, hogy valóban nagyon távol kerültünk volna a nyitottabb létállapothoz, ehhez az elfogadóbb, megengedő, megismerés felé hajló létállapothoz, és egyre sötétülne a világunk.
Én találkozom azzal, hogy van többféle ilyen veszélyfaktor a világban, ugye ökológiai válságról beszéltünk, geopolitikai instabilitásról beszéltünk, meg szerintem fogunk is, erőforrás válságról talán fogunk beszélni, szóval ezek mondjuk az nagyok, és ezek sok mindenkinek hatnak a hétköznapjaira, mert találkoznak ezekkel a hírekben, ahogy Bence mondta, hogy eteti a hír, ugye, meg hát nehéz is kikerülni őket, hogyha tényleg bármilyen, akár közösségi médiát, akár hagyományos médiát fogyasztunk, mert háborúk, instabilitás valóban a világban növekszik, jönnek a klímajelentések évről évre, most már azért többen beszélnek arról is, hogy hát a növekedés határait úgy kezdi elérni az emberiség, és ez egyébként háborúkat szül a szűkös erőforrásokért, tehát hogy ezek között van oksági kapcsolat is, és hogy ez igen, ez sok mindenkinek hat a gondolkodására a hétköznapokban, azért ez sokszor el is tereli a hétköznapok nehéz vagy megoldhatatlan nehézségeiről a figyelmet, mert hogyha nem tudom, az atomháborún rettegek, akkor nem kell azzal foglalkoznom, hogy mondjuk a maga tehetetlen szülőmet, akit én ápolok, az bezár mondjuk az otthonom négy fala közé, és akkor onnan nem tudok kimenni, és akkor a világ pusztulására tekintek rá. Nyilván, amit ugye Heidegger behoz itt a hangoltsággal, az tulajdonképpen a szocializáció. Tehát, hogy azt mondja ki, amiben viszont teljesen igaza van, hogy semmelyikünk nem egy ilyen fehér lapként, egy üres lapként fogadja a világ jelenségeit, hanem mindannyian részben a családunk, részben a szűkebb és tágabb környezetünkben, ahogyan növünk fel és szocializálódunk, ott megtanuljuk, hogy mi értékes, mi értéktelen, mi jó, mi rossz, mit szeretünk és mit utálunk, mitől kell félni és hol és hogyan lehet megnyugodni, és mit lehet kezdeni az érzéseinkkel, az emberi kapcsolatainkkal, azt mind-mind megtanuljuk, és ennek a sok rétű szűrőjén keresztül fogjuk értelmezni mindig a valóságot, és mivel sokfélék vagyunk mi emberek, sokféle szűrőink vannak, ezért is van, hogy olyan nagyon nehéz időnként megérteni a másikat, hogy ő erre a helyzetre hogyan reagált, úgy, ahogyan reagált, hogyan vont le olyan következtetéseket, amilyeneket levont, de azt szeretném itt hangsúlyozni, mert szerintem fontos, hogy még a legföltől elrugaszkodottabb, konteósabb gondolkodásmódú embernek is, hogyha beszélgetünk vele, akkor felfedezhetünk olyan magukat az ő mondandójában, amihez mi is tudunk kapcsolódni, csak ő esetleg valami teljesen más magyarázatot kerít köré. Tehát, hogy olyan, hogy valaki mindenben téved, és nekünk meg mindenben igazunk van, ilyen nincs.
Most nagyon szélesre húztuk ezzel a heideggeri filozófiával ezt a horizontot, és azért hagy szűkítsem annyiban, hogy lehet, hogy nem volt egyértelmű, hogy a buddhizmusnak van egy pozitív emberképe, ami az együttérzés és a szeretetről szól. Heidegger nem ezt nevezte igazából alaphangoltságunknak. Ő pont azt mondta, hogy az ember alaphangoltsága egy dologban, egy ilyen Nietzsche-i értelme, vagy szabadságvágyban testesül meg. Hogy az ember, hogyha visszamenne levetni a szocializációs mázat és minden egyéb világmagyarázatot, amit örökölt és kap, akkor ott lenne, hogy egy végtelen szabad állapotban van, ami az ő lehetősége és az ő szabadságában áll bármit, úgymond etikailag, erkölcsileg, értékrendek alapján megítélni, és ettől a felelősségétől a legtöbb ember megretten. Nem akar szabad lenni.
Hát igen, a bizonytalanság, mert ez egy nagyon erős bizonytalansági faktor.
Hogy mihez nyúljon, ugye? Mihez nyúljon, hogyha rájön arra, hogy valójában minden etikai norma, minden moralitás az egy történelmileg átörökített értékrend, ugye Husserltől örökölve ezt a fogalmat csak zárójelbe tenni, felfüggeszteni, azért, hogy ránézzen a jelenségekre önmaguk természetes állapotában, tiszta szemmel úgymond, akkor arra jön el, hogy úristen, nincs ezek mögött semmi, nekem kell értékteremtő módon valamilyen értékkel felruházni. Tehát a legtöbb ember nem akarja ezt a felelősséget, nem is tudja, hogy milyen alapon tenni, ezt nincs meg hozzá tudása, műveltsége, bölcsessége, világképe, stb. Ezért inkább visszamenekül ugye valamiféle szocializációs folyamat által ugye megörökölt hát világrendhez, valláshoz, filozófiához, természettudományos világképhez, bármihez, amibe bele tud kapaszkodni, és azon a világmagyarázaton keresztül értékeli ugye a jelenségvilágot, és nem a saját szabad akaratán keresztül.
Ha jól értem, akkor ide tartozik ebbe a körbe a pszichológiai értelemben vett keretezés is, mert tulajdonképpen az is egy kapaszkodó, hogy egy helyzetet nyomasztónak, vagy fenyegetőnek, vagy gondtalannak, vagy nyugodtnak értékelek. Mi is a keretezés pontosan?
Máté, ne, hogy mielőtt válaszolsz, még hagyj hozzam csak azt az egy szót, amit te hoztál az előbb ide, hogy ugye ezek a hangoltságok, amelyekről ő beszél, hogy valaki otthonosnak érzi ezt a világot, hogy fenyegetőnek, és csak ezt a kettőt ragadnám ki. Nagyon meghatározó keretezés szempontjából is, hogy tehát ha valaki egy olyan képet alakít ki magában a világról, hogy ez a világ nem lehet otthonos, ebben én nem érezhetem otthon magam, itt mindig örökösen fenyegetve vagyok, és ez a fenyegetettség az én alaphangoltságom, hát az nyilván érzelmileg is teljesen más típusú embert szül, aki bizalmatlan, aki folyamatosan ellenségeket keres, és háborúskodni fog, mint az az ember, aki azt mondja, hogy nem, ez a világ alapvetően az otthonunk, és azért érkeztünk erre a fotó, hogy így mondjam, hogy otthonra lejjünk benne. Ez egy nagyon más hangoltság valahol.
Ugye a keretezés, ha nagyon röviden akarom definiálni, az lényegében az, hogy hogyan értelmezem a valóságot magam körül, hogyan értelmezem a világot. És most, ahogy beszélgetünk, így az adás előtt váltottunk, arról szólt, hogy ez a keretezés, hangoltság különbség van-e köztük. Én most, ahogy így beszélgetünk, kristályosodik ki bennem, hogy annyiban érzek a kettő között különbséget, hogy a hangoltság az én megértésem szerint inkább arra helyezi a hangsúlyt, amiből jössz. Tehát azt kvázi kapod. Az a szocializáció. A keretezés az pedig, bár nem feltétlenül tudatos, de az egy aktív dolog, azt már te csinálod.
Igen.
Igen, átstruktúrálható dolog, optimalizálható, ha úgy tetszik. És ez azért fontos, amit most mondtál, mert ugye a keretezés az a mindennapi életvezetésnél nagyon fontos, nagyon jól jön, nagyon praktikus, megoldhat helyzeteket. De Heideggernél a hangoltság ugye nem olyas valami, amit kezelni kell, hanem megérteni kell. Tehát értsd meg az állapotot. Tehát bizonyos hangoltságok feltáró erejűek, míg a pszichológiában ugyanezek problémát jelentenek. Tehát azt mondja, hogy ami a pszichológiának diszfunkció, az Heideggernél egy feltárási mód. És nem mindig kell változtatni. Nem mindig kell kimenekülni egy helyzetből.
Azt a pszichológia is mondja, mert tulajdonképpen, hogyha pszichológia nyelvére fordítom le, akkor ő lényegében az önismeretről beszél itt. És ugye a pszichológia csak annyit mond, hogyha nyilván ismerd meg magadat, meg a működéseidet, láss rá arra, hogy tudatosítani. Ugye az önismeretnek ez a lényege, hogy tudatosítsd azt, hogy te hogyan működsz, egyébként érzelem vezérelten, és sokszor nem tudatosítva azt, hogy mit miért csinálsz úgy, ahogy, hogy ezt tudatosítsd, és amitől ezekből szenvedsz, azon változtass. Nem mindenen változtass, csak azon, amitől szenvedsz.
Próbálok egy ilyen élesebb vonalat húzni a kettő között. Szóval a keretezés tétje az, hogy jobb döntéseket hozzol, kevesebb szenvedés az eredménye és alkalmazkodóbb működés. Míg a hangoltság tétje pedig az, hogy hogyan van számodra a lét. Tehát, hogy hogyan, tehát, hogy van-e valamiféle autentikus viszonyod ehhez a léthez, ehhez a létezéshez. Hát, és hogy el tudsz-e szakadni a hétköznapiságtól ezáltal, ez a nagy kérdés. Tehát azt mondja, hogy az keretezés egy világon belüli értelmezési technika, a hangoltság pedig annak a világnak a megnyílása, amelyben aztán majd értelmezünk. Nem igen. Tudom, hogy érthető-e a különbség.
Ezt értem, és egy szociokulturális példát hagy hozzak ki, de már csak azért is, mert és akkor tudunk a magyar néplélekről beszélni, hogy most a karácsony szünetben sok tanulmányt olvastam az amerikai őslakos indiánoknak a kulturális változásairól, főleg annak a tükrében, hogy az elmúlt évtizedben hát kázi hergelik az őslakosokat, hogy mennyi sérelem és történelmi igazságtalanság érte őket, és hogy itt lenne az ideje ezért valamiféle elégtételt követelni, egyrészt az amerikai kormányon, másrészt ugye főleg a fehér lakosságon, és van egy ilyen kicsit ilyen mesterséges fájdalom testnek szoktuk ezt hívni, amikor így felnagyítják ezeket a sérelmeket, amiről bátran lehet mondani, hogy a ma leszármazott őslakosok egy jó része nem is tud, hogy tulajdonképpen mik ezek a sérelmek, amiket számon kéne kérni. De megtanítjuk őket, felhívjuk rá a figyelmet, beleneveljük őket. És akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy ez kvázi igazságos, lehet igazságnak tekinteni, hogy tudsz-e arról, hogy a te őseid ellen milyen bűnöket követett el a éppen akkori fehér teletes népesség, és hogy írtotta ki, és űzlett el, és vett el a földedet, és stb. De ezzel segítünk-e annak a új generációnak békét találni, vagy hogy visszatérjek az adásunk elejére, boldogabbá tesszük-e őket ennek a tudásával, vagy ennek az ismeretnek a birtoklásával, vagy pedig ellenkezőleg boldogtalanítjuk, és egy olyan hangoltságot teremtünk, ami már ugye minden fehér embert, akikkel ők találkoznak, már eleve egy olyan keretbe helyezi, hogy így mondjam, hogy ő már az adott pillanatban azt a helyzetet ellenségesnek, hostilisnek és igazságtalannak fogja érezni. Meggyőződésem, hogy ezzel nem segítünk, hanem ártunk. Olyan, ugye a történelmi sérelmek tükrében mégis olyan fájdalmakat örökítünk át az új generációnak, amin lehet, hogy ő már túllépett volna, vagy engedte volna begyógyulni ezeket a sebeket. Hogy mi a különbség még egyszer, a hangoltság meg az aktuális keretezés között. Én úgy gondolom, hogy az aktuális keret az, amikor mondjuk egy őslakos indián találkozik egy kanadai fehér telepessel, és abban a konkrét találkozóban ő már eleve hostilisan lép föl. Mert azt mondja, hogy te vagy az, aki az őseimtől elvetted a földünket. Nyilván az az ember, aki ott van, annak ilyen értelemben nincs köze ehhez. Ugyanolyan leszármazott, aki oda született, mondhatjuk, hogy nem tehet róla, hogy ő egy kanadai fehér telepes leszármazottja, és az őslakos se tehet arról, hogy ő meg... Tehát valami olyat hoznak a jelenbe, ami valami múltbeli dolog, de ha egy népnek egy kollektív identitását ez határozza meg, például ez a fajta történelmi sértettség, az nem biztos, hogy jövőben mutató, vagy a boldogság felé mutat. És akkor itt jön az, hogy igen, és rengeteg olyan narratíva van, ami ki is mondja, hogy addig nem lehetsz boldog, amíg az őseiden ért sérelmet mondjuk meg nem toroltad, vagy meg nem gyógyítottad. Nem gondolom például, hogy a megbékülésnek ez az útja.
Azért feszegetem még mindig ezt a kérdést, mert hiszen keressük, hogy mi lehet a megoldás, mi lehet, ami hasznosítható, átfordítható a mai hétköznapjaink nyelvére is. Ugye Heideggernél van egy másik nagyon fontos hangsúly, mégpedig az, hogy tanuljunk meg benne lenni abban, ami van. Tehát anélkül, hogy azonnal változtatni, vagy kezelni akarnánk a helyzetet. Hát ez egyfajta elfogadás központú megközelítés, van máshol is ilyen, tudjuk, például a buddhizmusban. Tehát, mit tudom én, a csend megtartása, vagy a megnevezés nélküli jelenlét, a nem tudás elviselése. Ezt mennyire tartjátok szükségesnek, hogy ezzel éljünk, hogy ezt ismerjük, ezeket az állapotokat? Én a magam részéről fontosnak érzem, de ez teljesen szubjektív, Máté, mint pszichológus.
Uh-huh. Ugye arról beszéltünk már sok adásban, hogy az önismeret, mint olyan, ami ide szerintem nagyon rokonítható, és pszichológiai fogalom, egy jó, egy hasznos dolog. Ugye azok a fajta terápiák, amikor úgy jön valaki, hogy én az önismeretemet szeretném növelni. Hát akkor majd gyere vissza, amikor krízisbe leszel, és akkor majd fogjuk. Mert hogy ahhoz olyan helyzetek kellenek, amik erre alkalmasabbak, és a krízis az mondjuk kimondottan ilyen, a szenvedésnyomás az kimondottan olyan, ami az önismeret növelésében egyébként nagyon segítségünkre tud lenni. Szóval hogy ilyen értelemben igen, szerintem fontos. Fontos, hogy értsem magam, értsem, hogy mihez, miért viszonyulok úgy, ahogyan viszonyulok. Fontos, hogy rálássak arra, hogy ahogyan én ahhoz viszonyulok, nem csak úgy lehet hozzá viszonyulni, hanem nagyon sok más módon is lehet, és nem az enyém a helyes, a többieké meg a helytelen, vagy fordítva a másoké helyes és az enyém helytelen. Mindegyik egy részigazság csupán. De ahhoz, hogy én jól legyek az életemben és a világomban, ahhoz pedig arra is érdemes a figyelmet fókuszálnom, amin én magam tudok változtatni. Ugye a legszélsőségesebb körülmények között is tudnak az emberek egészen jól lenni, és a legnagyobb jólétben is tudnak pokolian szenvedni. Ezt láttuk az elmúlt évtizedekben. Ugye kérdezte Nági egy pár gondolattal ezelőtt, hogy hát én találkozom-e azzal, hogy egyre sötétebben látnak emberek dolgokat. Igen, de azt is fontos látni, hogy ugye most törik össze egy eddigi világrend, egy világrendszer, ami hát azért törik össze, mert válságba jutott, mert nem működik jól. Fontos megértenünk ennek a válságnak az aspektusait, hogy miért is jutott ez válságba. Tehát nem az van, hogy egyszer csak elkezdtek megőrülni az emberek, vagy nem tudom, előjöttek a bolondok a kövek alól, szóval hogy nem ez van, vagy lemásztak a fáról, hanem az van, hogy van egy világrendszer, ami már válságba jutott, nem működött jól, és az most összetörik. És ahhoz, hogy nagy változások történjenek, ahhoz ez mindig elkerülhetetlen. Anélkül nem megy.
Igen, ez így van. Még annyit akarok, talán ott akadtam el, amit Ági mond, hogy szükségesek ezek az önreflexív állapotok, és hogy én azt látom például a saját gyermekeimen, akik már a fiatal 20 évesek, hogy ez a generáció, köszönjük szépen, de nem kér az előző generációk terheiből. Tehát, hogy nincs meg feltétlenül az a fajta szenvedésvágy, vagy a boldogtalanság iránti igény, mint ami talán az idősebb generációkban, akik olyan, mint hogy ez egy ilyen kor osztálybeli tulajdonság lenne, hogy mi úgy érezzük, hogy erről korábbi adásainkban is beszélnünk, hogy ezeket a történelmi traumákat hozzuk magunkkal, a kollektív sérelmeket és ezekkel járó összes nem tudom én nehézséget, ami letiltja és leszabályozza azt, hogy mi kikkel nem lehetünk jóba, vagy kiket kell ellenségnek tekinteni. Vagy legalábbis az én gyerekeink biztosan szívesebben vannak jóba mindenkivel, hogy így mondjam, mint ellenségeskedéssel töltsék ki az elméjüket. És azt látom, hogy hála Istennek, én ezt nem csak a saját gyerekeimen, hanem nyilván az ő korosztályokon keresztül látom, hogy igenis van ez a boldogságvágy. Hála Istennek, ugye az új életben, az új generációban mindig van. Ők nem a nehézségek világát hozzák. Ez korosztályi sajátosság. Olyan, mintha az élet tapasztalattal keseredne meg az ember, és egy bizonyos kritikus kor után érzi, úgyhogy hát nekem mégse sikerült, hogy én mégse azt kaptam, amit én elképzeltem, vagy lehettem, és akkor van egy ilyen nagy kiábrándultság, és onnantól van egy negatív világkép, de hála Istennek azért, én azt gondolom, hogy tínédzser és 20 éves korosztálynak nem ez a világképe, hanem igenis optimista, igenis reményteli, igenis hisz a jövőben, igenis hisz a jólétben, a boldogság reményében, ugye ha másban, nem a szerelemben.
Igen, ez is egy részigazság. Én viszont egy teljesen más fiatalokat nyomasztó perspektívát látok, és ezzel már a lényeget is mondtam, hogy őket nyomasztja. De erről lehet, hogy majd a következő részben lesz már csak időnk beszélni, mert azért fontosnak érzem még kiegészíteni az előbbieket azzal, hogy természetesen ez nem azt jelenti, hogy sohasem kell beavatkozni. Tehát, hogy nem idealizálhatjuk a szorongásainkat, mert az is kátyúba vezet minket, mert itt a szorongásnak nagyon sok oka lehet, lehet ugye a tanult minta, lehet a traumatizáltság, de akár neurokémiai okai is lehetnek. Szóval, hogy azt akartam csak hangsúlyozni, hogy nem lehet minden szenvedést létkérdéssé emelni. Szóval, hogy azért erre vigyázzunk, vagy figyeljünk oda, hol válik el a kettő.
Szerintem mindig ott igényel beavatkozás, amikor szenvedés van. Ugye ez a hangoltság, ez sok mindent jelent, és nem minden részéhez tartozik szenvedés.
Persze.
Szerintem azon kell változtatni, vagy azon érdemes, amelyikhez tartozik szenvedés nyomás. Amelyhez nem tartozik, ott azt hagyjuk nyugodtan, békén.
Nem azt tanítja, hogy hogyan érezzük magunkat jobban, hanem azt, hogy hogyan ne meneküljünk el az elől, ahogyan vagyunk. Gondolom, erősíts meg, ha így van, hogy a jó terápia pedig tudja, hogy mikor kell segíteni menekülni, ha úgy tetszik, és mikor kell segíteni maradni egy helyzetben, egy állapotban.
Még csak nem is a terápia, a kliens tudja. Tehát a kliens nagyon pontosan jelzi, hogy ő mi az, amitől szenved, és mi az, ami ő köszöni szépen, de nem szeretne változtatni, és arra nem menjünk tovább.
És ezt így ki is mondja, vagy te tudod, hogy ő ezt tudja?
Hát ezt valamilyen formában kimondja, nem biztos, hogy ilyen nyíltan és szavakkal, mint ahogy én, hanem igen, lehet, hogy úgy, hogy kilép a terápiából, hogy hagyjam el békén. Uh-huh. Vagy elkezd ellenállni, és akkor mondjuk nem egy ilyen erős határt húz, hanem egy finomabbat, hogy nem tudom, kicsit többet késik, vagy megkérdezem, hogy van, és akkor nem tudom, és akkor utána 5 perc csönd. Szóval, hogy akkor ott valamivel ő nem akar foglalkozni, valamivel hagyjuk őt békén. Hm. Csak még körbe, amit mondtál, Bence, ez a mindenkivel jobban lenni, amit a gyerekeiden látsz. Ez egy nagyon megragadott, mert ez nekem is a saját fiatal koromból egy ilyen ismerős élmény. Nem is csak személyesen feltétlenül, hanem abban a közegben, ahol én nőttem föl, ott ez valahogy jelen volt. Nem ilyen teljesen tiszta formában, mert azért voltak, akiket ott így érdemes volt utálni, de hogy viszonylag szélesen megvolt ez a mindenkivel jobban lenni. Ez talán ilyen nagyvárosi középosztálybeli élmény, és hogy vagy sokaknak az élménye, és hogy valahogy ehhez akartam kapcsolni egy kicsit, mert mondta a legjobb olyan dolgokat, mondjuk, amiken hasznosíthatóak, szóval, hogy ez egy tök jó gondolat, hogy jóba lenni. De ezt időnként összekeverik azzal, hogy akkor minden ugyanazt is kell gondolni, mert csak akkor lehet jóba lenni, hogyha mindenről mindenki mindig ugyanazt gondolja. És ugye ebből két fajta megküzdés következhet. Az egyik, hogy nekem semmiről nincs véleményem, így nagyon könnyen mindenki minden mellé oda tudok állni, mert én semmiről nem gondolok semmit. Ezt is látom bizonyos fiatalok,
igen,
meg idősebbek között is egyébként, szóval ez nem egy generációs dolog valójában. Meg a fiatalok is, amúgy sokfélék, tehát már mind a ketten utaltatok arra, és még én is tudnék rengeteg példát. De a másik lehetőség is van, hogy nekem valójában van véleményem a dolgokról, adott esetben más, mint neked, de azt inkább nem mondom, és kifelé azt mutatom, hogy én ugyanazt gondolom, amit te, azért, hogy akkor jóba lehessünk. És szerintem az az igazi nagy dolog, és ezért mondom az egészet, hogyha úgy tudunk egymással jóba lenni, hogy nem kell egyetértenünk egy csomó kérdésben, de ettől nem kell gyűlöletes ellenségnek se látni a másikat.
Hogy hol kell beavatkozni, és mindig az jut eszembe, hogy ugye vannak például a tínédzserkornak olyan jellemző, mit tudom, reménytelen érzései, amikor valaki egy külföldi pop énekesbe kell szerelmes lenni, és akkor hirtelen ráeszmél arra, hogy soha életben nem fog vele találkozni, és ez egy ilyen viszonyatlan szerelem lesz, és akkor ennek a reménytelenségnek az érzése, az maga egy valós érzés, és az szülhet igazi szomorúságot és igazi depressziót, és nyilván aki ezzel felnőttként találkozik, az ilyen megbocsájtó szeretettel és elfogadásra azt mondja, hogy hát ez egy ilyen tínédzser lamúr, és hát persze észre, hogy reménytelen, és majd kinövi, szoktunk rá legyinteni, és nem avatkozunk bele, hanem hagyjuk, hogy ennek a fájdalmát megélje valaki, és néha az a legjobb, hogy csak hagyjuk, hogy
na jó, de ilyen állapotok elektalálhatnak minket 30-40 pluszban
pont
is.
Pont ezt akarom mondani, így van. Tehát, és az a nagy kérdés, hogy egy felnőttnél nekünk bele kell avatkoznunk akkor, amikor valami hasonló ilyen fantázia keretbe egy ilyen reménytelenség érzés hirtelen eluralkodik valakin, és emiatt lesz depressziós, mert valami tényleg olyat fikcionál, ami valóban nincs a lehetőségek a horizontján. A legtöbb ember szerintem ilyenkor kér segítséget, és lehet, hogy egy pszichológusnak csak annyi a feladata, hogy hát átkeretezze ugye azt, hogy valóban mi az, ami reális, mi az, ami elérhető, mi az, ami nem elérhető.
Köszönöm szépen mára hallgatóinknak is a figyelmet, Túri Lui és Horváth Ádám voltak a segítőink, Maier Mátéval és Tarbence Lászlóval búcsúzunk, de csak egy hétre, legközelebb folytatjuk, viszont hallásra.
Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.